Erdő Péter bíboros neve is ott van a legesélyesebbek között a pápa választáson. Ferenc pápa a húsvét hétfőn bekövetkezett halála után megindultak a találgatások az utódjáról, és a lehetséges jelöltek között kiemelkedő helyen szerepel a magyar bíboros is. A Szemlélek főszerkesztője szerint a konklávén karaktertípusokat érdemes latolgatni, viszont nincs biztos befutó, így Erdő Péter egyfajta középen álló kompromisszumos személye, akár előnyt is jelenthet. Szőnyi Szilárd arról is beszélt, hogy mint a Szentatya a korábbi kérései, úgy várhatóan a szombati temetési szertartása is tükrözni fogja az ő egyszerűségét és emberközelségét. Kovács Gergő interjúja.
Több név is felmerült, köztük Erdő Péter bíboros neve, mint lehetséges jelölt. Mennyire van neki reális esélye ön szerint?
Van egy mondás a katolikus egyházban, hogy aki egy pápaválasztó konklávéra pápa jelöltként megy be, az bíborosként fog távozni. A korábbi konklávék nagyjából igazolták ezt a mondást, ennek az igazságát, vagyis hogy sok név valóban minden ilyen alkalommal fölmerül, hogy egészen konkrétan fogadó irodák is különböző otcokkal megfutatják a 6-8 esélyesnek mondott jelöltet. Azt gondolom, hogy tényleg ez egy olyan sok ismeretlenes egyenlet és sok kimeneteles játék, amelyben végül is, most lehet, hogy nagy szó, senkit sem szabad kizárni, de egyértelmű tuti jelöltként nehéz lenne embereket azonosítani. Ugye Erdő Péter már a korábbi 2013-as konklávi előtt is benne volt abban a 6-8 fős körben, akiket úgymond esélyesnek mondtak. Aztán végül is nem is tudjuk, hogy egyáltalán kapott a szavazatot. Én azt mondanám, hogy nem is annyira konkrét neveket érdemes latolgatni, hanem inkább karaktertípusokat. Amikor bemennek a pápa választók, akkor ők is elsősorban ránéznek a világegyház helyzetére, rádéznek a most elhunyt, vagy éppen elhunyt pápa örökségére, és megnézik, hogy körülbelül milyen irányba szeretnék tovább vinni az egyház szekerét, hajóját, és ennek a feladatnak megfelelő bíborost fognak választani.
Ugye Erdő Pétert, mint kompromisszumos jelöltet emlegetik, ezt hogy kell értelmezni? Milyen erényei vannak neki mondjuk másokhoz képest?
Igen, ez egy elég találó kifejezés. Aki látta a Konklávé című tavaly bemutatott filmet, az képet kaphatott arról a filmművészet eszközein keresztül, meg nyilván játékfüles eszközökkel, hogy körülbelül milyen hangulata van egy ilyen konklávénak, milyen szempontok merülnek föl, ha akarom, milyen erőviszonyok, vagy érdekek, vagy értékeket latolgatnak a bíborosok, és valóban ugye legalább háromféle főirányzatot lehet megkülönböztetni. Ugye az egyik körbe lehet rajzolni Ferenc pápa kettő, második Ferenc, aki egy az egybe habitusában, tartalmában, üzenetében egy-egyben folytatja a most elhunyt pápa tevékenységét. Mondom az ellenkező végletet, amikor az inga úgymond átlendül a túlsó szélső értékre, egy nagyon konzervatív, most elindult reformokat fékező vagy akár leállító pápa. Azt gondolom, hogy erre van a legkevesebb esély. Illetve Erdő Péter a kettő között, hogyha tényleg az erőviszonyok vagy a nevek úgy alakulnak, hogy sem az egyik, sem a másik tábor nem tud többséget, kétharmados többséget ráadásul jelöltje mellett kialakítani, akkor bizony az Erdő Péterhez hasonló, kicsit középutas, középen álló, kompromisszumos jelöltek szerepe fölértékelődhet. Még egy rövid gondolat, hogy 135 bíboros esélyes arra, hogy pápa legyen belőle, ebből 110-111-et már maga a Ferenc pápa nevezett ki. Tehát ezért is gondolom azt, hogy nagyon ellentétes típusú egyházfő a mostani konklávén nem valószínű, hogy kijön.
Annak milyen jelentősége lenne, vagy milyen változást hozna nekünk magyaroknak az ő megválasztása, vagy úgy általában mondjuk a magyar katolikus egyháznak?
Azt kell mondjam, hogy olyan fokú meglepetés, és ugye még soha nem volt a világ történelemben ilyen, hogy tényleg szó szerint beláthatatlan következményei és távlatai lennének egy magyar pápának. Ugyanakkor persze rögtön rögzítjük, hogy a mindenkori pápa a világegyház feje. Tehát tényleg az első időkben neki aztán föl kell venni a tempót, és a világegyház összes kontinensének a kérdéseit mérlegre kell helyeznie. Tehát azt gondolom, hogy nyilván nem az első körben fog gesztusokat vagy éppen látogatást tenni Magyarországra. Hát itt Magyarországon viszont nagyon erősen fölbolygatná mind az egyházi, mind az állami kedélyeket. Mindenképpen ugye valahogy viszonyulni szeretne mindenki egy esetleges magyar pápához. Ugye és ebben egy jó példa akár a argentin Ferenc pápa viszonya saját hazájához, vagy éppen a második János pápa viszonya a szülő hazájához. De még hagyd tegyek még egy ilyen lábjegyzetet Erdő Péter nevel. emelni, hogy jelenleg ebben a 135 fős bíborosi testületben két magyar bíboros is helyett foglal, egyik a már említett Erdő Péter, másik pedig Németh László bíboros, aki belgrádi érsekeként decemberben kapott bíborosi kinevezést pont Ferenc pápától. Az ő neve talán kevésbé ismert Magyarországon, mert az utóbbi éveket nem hazánkban töltötte, de mondjuk ha azt veszem, hogy az ő karaktere, világnézete, egyházképe mennyire hasonlatos Ferenc pápához, nem mondom rögtön, hogy ő is az esélyesek között van, de mindenképpen, ha magyar bíborosokról beszélünk, őket, kettőket érdemes egyszerre tekinteni.
Térjünk rá a Szent Atyának a temetésére, az megjelent már a sajtóban is, és lehetett tudni róla, hogy több kívánsága is van, például a Vatikánon kívüli temetés, a zárt koporsó, tehát itt sok kérdőjel van, mi az, amit most biztosan tudunk?
Hát annyit már tudunk a korábbi évekből, hogy ő már jelentősen egyszerűsítette a pápai temetések szertartás rendjét, gondolva arra, hogy ő maga is egy rendkívül puritán életet él, és úgy szeretne meghalni, és utolsó útjára úgy szeretné kísérjék, mint tulajdonképpen bármely más földi halandót. Ez az ő egyszerűségét, emberközeliségét is jelezte. Ugye az, hogy egy egyszerű koporsót kért rajta a Franciscus, semmi más nem fog szerepelni, ugye a Santa Maria Maggiore bazilikában fogják eltemetni, nem a Szent Péter bazilikában, ahol ugye sok más pápa nyugszik, bár éppen a Santa Maria Maggiore bazilikában is vagy tucatnyi korábbi évszázadok pápái közül többen ott nyertek végső nyughelyet, de az utóbbi 100-120 évben a Ferenc pápa lesz az első. Tehát azt hiszem, hogy így van egy ilyen nehézkedés, hogy ő személyében azt vágyja, hogy minél egyszerűbben emlékezzenek rá, de közben van a világegyházban, a kúria, van a Vatikán, a maga tehetetlenségével, jaj, intézményrendszerével, és óhatatlanul meg akarja adni a módját. Ez lesz szerintem egy érdekes feszültség, hogy a Ferenc pápa személyes vágya és az intézményi tehetetlenség hogyan fog dinamikába kerülni egymással.
Igen, ugye 2005-ben például II. János pápa is a végrendeletében azt kérte, hogy a holttestét szállítsák vissza Lengyelországba, ugye a bíborosok végül a vatikáni szertartás mellett döntöttek, tehát elképzelhető az most is, hogy szembe mehetnek Ferenc pápa kéréseivel?
Azt gondolom, hogy 180 fokkal gondolom nem, inkább ilyen nüanszokban. Tehát azt gondolom, hogy ő a Mennyország küszöbén lehet, hogy majd egy-két momentumot csóválja a fejét, de azt mondja, hogy rendben, ez már dolgot.
Maga a temetésnek a szertartása az hogyan fog zajlani?
Ugye viszonylag gyorsan kiderült, hogy szombaton 10 órakor lesz a búcsú szentmise, már most ugye közé tették a Ferenc pápa ravatalát, lehet látni az Elgondolt Egyházfőnek a nyitott koporsóját. Ennek megvan a megfelelő szertartás rendje, ugye van egy kamarás, akit ilyenkor kineveznek és viszi az ügyeket, nyilván egy ünnepélyes szentmise, vonulás, ezt még nem is biztos, hogy minden ízében nyilvánosságra hozták. Talán egy gondolat ehhez érdekes lehet, hogy kiviszi a pápa halála esetén a vatikáni ügyeket. Ugye sede vacante, vagyis megüresedett szék állapota áll be ilyenkor, és a sorsolással a bíborosi kollégiumból 3 főt kisorsolnak, és addig, amíg az új pápát meg nem választják, addig ez a 3 fős testület 3 naponkénti váltással fogja a pápai államügyeit teljes jogkörrel intézni. Pontosabban olyan értelemben teljes jogkörrel, hogy nem pápai jogkörrel, de a pápa hiányában meglévő jogkörrel.
A Szemlélek főszerkesztőjét, Szőnyi Szilárdot hallották, egyrészt a pápaválasztás metodikájáról, másrészt az esélyekről. 8 óra 23 perc van, zenével megyünk tovább, aztán egy kulturális érdekességgel, 8:30-kor pedig jövünk a legfrissebb hírekkel. A 8:30-es hírösszefoglalót követően pedig már a vonalban Szaifó Omar, a Migráció Kutatóintézet kutatója, a témánk pedig az, hogy vajon Izrael és a Hamas között létrejöhet-e egy béke, a katariak és az egyiptomiak közvetítenek.